A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Itt rám mutatnak, hogy én szólaljak meg, hogy mondom, hogy hangazoltán vagyok, vagy nem tudom. Nem.
Nem, mutatjuk, mindig ezt csináljuk a vendégekkel, hogy amikor jön az, hogy jön valaki, aki tényleg valaki, akkor elmondhatunk, hogy ő, de nem mondtuk, igen, hogy kezd el az adáson, semmi
nem
baj.
Képes, mi van, csak azt látom, hogy ketten vannak vele szemben, és így mutatnak rám, ugye azzal mozgattam, hogy most szólalj már meg valami, hát adásban vagyunk, elnézést, szóval
nem,
hát,
tökéletes volt, csodálatos, André. Jó reggelt kívánunk.
Jó reggelt kívánunk, vendégünk itt a stúdióban, Hanga Zoltán, az Állatkert szóvívője, és az a nagyon érdekes ebben a szignálban, amikor én először meghallottam ezt a napembere szignált, amikor még készültünk a rádió adásunkra, és Marian szerkesztett ezt a szignált, ami emberünk, hát jó, de hogy közöd volt hozzá, és ezt nagyon jól kitaláltátok.
Szűcs Dani, de igen.
Így van, Szűcs Danival, és hogy én akkor is meghallgattam, és mondtam, hogy ez nagyon érdekes lesz. És az a helyzet, hogy ezt elfelejtettem, viszont minden egyes napember, aki itt ül velünk, és meghallja ezt a szignált, mindenki tök más, hogy reagál erre. Mert van, aki...
De mindenkire így rá is mutat?
Igen.
Nem képes, mivel én meg azt hiszem, hogy ez ilyen jelzés, hogy
de, már látod, valamit, de látod egy szóvívő? Igen, azonnal lehet, hogy másik csinál, jó, majd valami de lesz.
Volt, aki elégedetten mosolygott, olyan is volt,
igen.
Hogy aki a teljesen konstatálta, hogy hát igen. Volt, aki teljesen megdöbbent, volt, aki lesütötte a szemét, és nagyon zavarba jött, volt, aki nagyon röhögött, és volt vagy te, aki azonnal elkezdte a beszélni, szerintem ez egyik legjobb.
Ilyen az előhetetlen, és akkor még eszembe jut, hogy a napember is mi lesz holnap, tudod?
Volt, aki egyébként azt mondta, hogy jó, akkor ezt mostantól így elviszi, és ezt így, igen, és akkor ezt naponta lejátsza magának, de ami közös mindenkiben, hogy a harmadikra, mert hogy ugye három megszólalás van, háromszor fogod ezt megkapni, a harmadikra mindenki azt mondja, hogy igen. A harmadikra megjön az érzés, hogy na igen, én vagyok a napembere. De ez így van. Tehát,
van egy ilyen személyiségfejlődési folyamat is,
így van, igen,
közben.
Igen. De mi nem viccelünk. Viszont azt gondoltam, hogy azt mondjuk, hogy az Állatkert szóvívője 25, legalább 25, viszont hát, az Állatkert munkatársa vagy 37 éve.
Ez elég bonyolult.
Nem menjünk bele itt az évtizedekbe. De sok.
Évtizedekről van szó. Igen, az én főállású munkaviszonyom az 25 éve kezdődött, illetve nyáron volt 25 éve, de előtte még ott hát ilyen...
Kisiskolásként.
Igen, szóval ma úgy mondanák, hogy ott önkéntesként tevékenykedtem, akkor ezt úgy nevezték, hogy társadalmi munka. Inkább még így a mozgalmi múltból megmaradt kifejezéssel. És akkor, ha ezt is beleszámoljuk, akkor 32 éve tevékenykedek ott. Már van olyan szóvívő kollégám, aki azt mondja, hogy hát a szóvívő munkakörben eltöltött idő az duplán számít, de én sem voltam mindig szóvívő az Állatkertben, hanem például állatgondozóként is dolgoztam, sőt, hát én úgy kezdtem, tehát, hogy nekem a történetem az úgy kezdődik, hogy ugye gumicsizma, talicska, vasvilla, igen. És ott a munkák az állatok körül, ami azért érdekes, mert hát nekem a felmenőim, nem a közvetlen felmenőim, mert azok mind értelmiségiek voltak, de távolabbi 2-3 generációval visszamenve, inkább 3-mal, 4-jel, ők gazdálkodtak, és azon belül is főleg állattenyésztéssel foglalkoztak, aztán hát volt olyan időszak, amikor azt mondták rájuk, hogy kulákok, és akkor megnézhették magukat, de minden esetre az én nagymamámnak az öccse, aki hát vitte volna tovább a családi hagyományt, ahogyha hagyták volna, nekem mindig azt mondta, hogy egy kicsit így a dolog folytatójának tekint, mikor én, nem tudom, kengurukat, meg ilyesmiket gondolom, hogy kétségén nem szarvas, marha, meg ló, hanem kenguru, de mégis valahogy a családi hagyomány folytatójának tekintett.
És mi volt az, amit téged igazán vonzott ebbe, illetve úgy értem, hogy, mert hogy nyilván az állatok, de hogy volt-e olyan, amire azt mondtad, hogy nem találod meg a háztáiban, és te azzal akarsz foglalkozni, vagy onnantól kezdve, hogy bekerülsz az állatkertbe, mindent is kell csinálnod.
Én egyébként Budapesten nőttem föl, én egy lágymányosi gyerek vagyok, és hát az történt, hogy ilyen természetjáró családba születtem, tehát mi mentünk evezős túrákra, Dunára, Felső-Tiszára, mentünk kirándulni rendszeresen a budai hegyekben, mindig lehetett olyan érdekességeket látni, de azért az ember rájött arra, hogy hát azért a Pest vagy Buda környéki erdőkben nem találkozunk oroszlánnal, meg elefánttal, meg a Tisza-Benki kanyarában sincsen cápa, és pedig hát engem ezek az állatok is érdekeltek, de hát van egy budapesti állatkertünk, és akkor én elkezdtem kezdtem oda kijárni, az édesapám meglepett egy éves bérlettel, amivel egy éven át korlát, akárhányszor csak akar az ember, ugye most is van ilyen konstrukció, el lehet jönni az állatkertbe, és hát én kaptam ilyen bérletet, és én akkor bérletes gyerek voltam, ami abból állt, hogy minden szabadidőmben, ami az iskola mellett volt, én állandóan ott lógtam, és figyeltem az állatokat, hogy hogy élnek, mit csinálnak, ami nyilván hát az ott dolgozóknak is föltűnt, hogy itt van ez a kis srác, aki állandóan
ez milyen
figyeli
szép.
Az állatokat, igen. Kérdez róluk meg minden, és akkor hát nyilván már akkor kezdtek egy kicsit bevonni, bemehettem a kulisszák mögé, így a napi feladatokba, elkezdtem ott segítkezni, és akkor ott ragadtam ilyen társadalmi munkával, aztán ez tovább fejlődött, hogy amikor aztán főállású munkaviszonyról volt szó, akkor is hát nyilván az állatkert jött. Szóval emlékszem, hogy akkor, mikor én oda főállású munkatársként jelentkeztem állatgondozói munkakörbe, akkor hát az állatkert főigazgatójának az irodájában én gondoltam, hogy majd előadok mindenféle érvek hosszú sorát, hogy engem miért kellene alkalmazni, és hát emlékszem, hogy talán két mondatig jutottam, és akkor azt mondta a főigazgató, hogy hát jó van, hát ismerjük már magát, úgyhogy erre most itt nincsen szükség, hogy itt nagyon ezt bemutassuk, hanem hát nézzük meg, hogy hol lehetne. Úgyhogy én a kengurúktól kezdve tevéken át van ugye egy ilyen állatok akcióban című állatbemutató az állatkertben, amikor készhez szoktatott madarakat röptettünk a közönség feje fölött, meg efélék, ebbe is dolgoztam. Hát ez persze még mind a 90-es években volt.
És neked mi a kedvenc állatod, ha van ilyen?
Biztos rendkívül diplomatikusnak kéne lenni, hogy jaj, hát minden állat egyformán, de egyrészt ez valószínűleg nem is tűnne őszintének és hitelesnek, másrészt meg miért ne lehetne az embernek, ha nem is egy, de legalább néhány kedvence az állatkert lakói közül. Hát én kengurukkal dolgoztam sokat együtt, úgyhogy meg úgy általában az erszényesek mindenképpen közel állnak a szívemhez. Aztán még olyan állatok, akik az erszényesekhez hasonlóan így a mainstreamtől egy kicsit eltérnek, tehát ez a hangyász, lajhár, ez a társaság. Aztán azok az állatok is, akik egy kicsit ilyen nem szeretem állatok szerepkörbe kerültek, mert valami rossz a hírük, a hiénáktól kezdve a keselyükön át. És akkor van még ez a tengeri állatok, cápák és egyéb ilyen izgalmas dolgok, ami most, ahogy mondhatom, nagyon meg is felel a központi irányelveknek olyan értelemben, hogy az ENSZ közgyűlése a 2021-től 2030-ig tartó időszakot az óceánok évtizedévé nyilvánította. Ez igen. Részben az óceán kutatásról, az óceánokkal kapcsolatos ismereteink gyarapításáról szól, hogy azt majd az óceánok védelmébe föl lehessen használni, de van egy olyan része is, és ezt a UNESCO is felkarolta, hogy hát az óceánokkal kapcsolatos ismeretterjesztés, amit hát ehhez a programhoz így hivatalosan eddig egyedül a mi állatkertünk csatlakozott Magyarországról. Nyilván egy speciális helyzet van, hiszen Magyarországnak nincsen tengere. De nem lehet azt mondani, mivel a világóceán az a földünk nagy részét, majdnem háromnegyedét borítja, tehát ez az ügy, ez nem csak a tengerrel rendelkező országok, ugye ez mindenkinek az ügye. Igen. És hát a budapesti állatkert az, ahol a legrégebb óta lehet tengeri élővilággal úgy találkozni, hogy hát élőben, mert 110 éve nyílt meg az első tengeri akváriumunk, ez ma is létezik, ugye a Pálmaház alatt lévő akváriumról van szó. Úgyhogy hát nyilván, hogy a mi állatkertünk számára ez egy fontos küldetés.
Igen.
Mennyit változott az állatkert a véleményed szerint, meg a te meglátásod szerint, amióta ott vagy? Ugye ezért nagyon-nagyon sok minden történik ott évről évre.
Óriási változások vannak, mert hát a 90-es évek elején akkor már megvolt a modern szemlélet, a modern célkitűzések, hogy az állatkertek nem csak egyszerűen, hogy is mondjam, ezt nem csak népszórakoztató látványosságok, hanem a családi szabadidő eltöltés, meg egyáltalán a rekreációnak fontos szinterei, ez az egyik küldetésük, de ebbe is nagyon sok fontos misszió van. Akkor van egy másik csomag, ez az oktatás, nevelés, környezettudatos szemlélet formálás, ami szintén fontos küldetés az állatkertnek, akkor a harmadik nagy kör az a természetvédelem, veszélyeztetett fajok védelme, de még az állatvédelmet is ide sorolhatjuk. Van egy negyedik csomag a kutatás, mert hogy az élővilágra vonatkozó ismereteink egy része nem is feltétlenül a vadonban folyó kutatásokban, hanem állatkerti tapasztalatokból származik. És hát mondjuk a budapesti állatkertben van még egy speciális misszió, mivel hogy ez egy nagyon régi, sok műemlék épülettel rendelkező állat. Kert, hogy a kulturális örökség védelme és gyarapítása is ilyen fontos küldetés. Na most ezek akkor már megvoltak végül is, csak a lehetőségek voltak nagyon korlátozottak, hiszen talán van, aki emlékszik erre még a rádióhallgatók közül, hogy hát ilyen nem éppen tágasnak mondható vasrácsos ketrecek, és hát nagyjából ez volt a jellemző az állatkerti bemutatásra. És
kemény
ugye,
kalap és krumpliorban.
Így van,
ha valaki
így van,
előkeresi,
így van,
akkor azért ez
így
látszik.
Van, így van, és Jaj, hát ezt, ahogy mondod, ugye a Kevin Kalp és Krumpli Orbán Haumann Péter alakította az állatkert igazgatóját, aki nem olyan régen távozott el közülünk, és az állatkertnek a közösségi média felületén meg is emlékeztünk róla. És nagyon szívba markoló volt, mert Haumann Petra írt is oda, hogy hát nagyon köszöni, hogy így gondolunk rá, mint számunkra fontos emberre, nem csak úgy általában a teljesítménye miatt, hanem azért is, mert az állatkert igazgatói szerepe miatt különösen közel állt a szívünkhöz. Igen, hát szóval valóban abban az időben, sőt az még ugye még régebben, hiszen aztán 70-es években készült, hát azok az állapotok még akkor is azért többé-kevésbé fennálltak, amikor én az állatkertbe kerültem, és aztán tulajdonképpen lépésről lépésre ezeken a régi, egyébként nagyrészt 1909 és 12 között épült állatházakon így végigment a fejlesztés, hogy a műemléki szépségük helyreálljon, de közben olyan módon változzanak benne az állattartási feltételek, meg a bemutatási lehetőségek, ami hát ma egy korszerű állatkertnek megfelel. Csak hát az a helyzet, hogy ez is egy ilyen jó 20 éves folyamat volt, és most már a legelső ilyen munkálatok, emlékszem, hogy a 90-es években az elefántház korszerűsítése, meg elfélek, most már azóta is eltelt, vagy 20-25 év, úgyhogy
igen, alakul.
Hát ugye ezzel folyamatosan foglalkozni kell.
Közben egy hallgatónk írt, Hanga Zoltán nekem végtelenül rokonszenves, üdvözlöm ezen a platformon is, Ildikó.
Hát nagyon szépen köszönöm, hasonló jókat kívánok, és köszönjük, hogy hallgatja a műsort.
Így van. Én ezen gondolkodtam, miközben beszéltél, hogy nekem mi a viszonyom az állatkerthez, és ez egyrészt az, hogy egy picit kettős, de aztán a kettősségem egyik felét már mióta gyerekeim vannak, és sűrűn megyünk, kezdem elhagyni, mert látom, hogy ennek mi az értelme, és látom a reakciójukon, meg az ő életükben látom, ez mennyire fontos, hogy ilyen állatokkal találkozhatnak, és akkor nem is árulok zsákba a macskát. Nekem volt egyszer egy nagyon szomorú élményem az állatkertben, amikor azt hiszem nyáron mentem, és a jeges medvét láttam, ahogy a tűző 40 fokban, a tűző napon ott szegénykém ül a sziklán, és valahogy azt éreztem, hogy miért nem a jeges felületen van valahol az északi sarkon, de hogy értem, és hogy közben meg azt is értem, hogy miért fontos az, hogy lássunk jeges medvét például egy állatkertben, és hogy egyébként meg milyen jól van ő tartva, tehát nem arról van szó, hogy neki ott rossz, de hogy azért nekem ezt a korlátoltságomat, vagy az orromig látásomat azért a gyerekeim születése és a velük való állatkerti élmények tudták átütni. Aztán persze van a Kemény Kalap Krumplior, amikor én kiskoromban először láttam, hogy egyetem van olyan állatkert, és ott úristen oda lehet menni szalagos magnóval fölvenni az oroszlánbőgést, meg stb. Egy csomó tök izgalmas jelenet volt. Illetve amikor színművészet is lettem itt Budapesten, mert én kaposvári vagyok, akkor az első randevum, képzeljétek, az állatkertben volt.
Hát egyébként igen, első randi hely, mint igen, a Margit-sziget.
Mert kihagytuk az elméleti napot, és az állatkertbe mentünk el, és igazából tök vicces, mert visszagondolva, persze foglalkoztam a hölgyel is, de hogy teljesen lenyűgözött az, hogy mennyiféle állat van itt, és ez még miért maradt ki az életemből.
Hú, de sok minden olyat mondtál, amire ugye érdemes igen, reagálni. Igen, gondolom, kezdem a végéről. Egyébként én Kaposvárra jártam egyetemben.
Komolyan?
Na, hát nekem akkor... jó, és nagyon sok szép emléket őrzök.
Lágymányos egy gyerek és a kaposvári fiú helyet cseréltek.
Hát a szomszédba. Nem, egyébként ott az volt a helyzet, hogy ha arról volt szó, hogy hát állatok takarmányozása, meg minden velük való foglalkozás, hát akkor úgy azt hitt a legjobb választásnak, igen, hiába van messze. Igen. Úgyhogy nagy nevű intézményről van szó. És ugye a másik, meg a randi helyszín, amit említettél, ez is nagyon érdekes, ezt mi szoktuk is mondani, de valójában az állatkert, ez egy zseniális, igen, randi helyszín is. Főleg mondjuk az elején, akkor ugye van, aki azt gondolja, hogy na hát akkor menjünk moziba, vagy ilyesmi, de ott hát ugye nem nagyon, legfeljebb a filmet utána, igen, megbeszéltek, de hogy az állatkert az azért jó, mert ott folyamatosan, van, aki egy kicsit esetleg zavarba is van, akkor az ott könnyebben oldódik, és rengeteg közös élmény van mindjárt miről beszélni, a látottakról, a megtapasztaltakról, és ez akkor utána is közös élmény lesz, de a családok, igen, szempontjából is. Tehát persze jó állatkertbe menni azért is, mert tanulunk belőle, meg jó állatkertbe menni azért is, mert jól érezzük magunkat, sőt, szerintem az emberben van valami nagyon mélyen, nagyon rég ülő és nagyon régről maradt érdeklődés az állatvilág iránt, mert hogyha belegondolunk a civilizáció előtti vagy történelem előtti embernek a tanulási folyamata a világról, az nagy részt állatokkal, meg növényekkel kapcsolatos ismeretet jelentett, mert egyszerűen hát ez kellett a túléléshez. És ez valahogy szerintem mind a mai napig kulturálisan is benne van a mi életünkben, tehát nem véletlen, hogy a plüssfigurák azok általában állatokat mintáznak, nem véletlen, hogy a gyerek holmiknak a mintája az szinte mindig valami állatokkal kapcsolatos. De akinek van gyereke, az különösen érzékeli ezt a dolgot.
Igen. Az első, amit megtanítasz a gyerekednek, mit mond a cica, mit mond a kutya.
Ha már itt tartunk, akkor az óvodai, bölcsődei foglalkozások
de
is
még mielőtt odaeljut az
ebben nagyon gyakran igen. mozognak. Igen. Tehát ebből a szempontból is az állatkert népszerűség azt szerintem részben ennek is köszönhető. És akkor, ha már az ember egy kicsit jobban átgondolja, akkor persze meglátja azt, hogy ennek vannak ilyen generációkon átívelő családi kapcsolat építő jelentősége is van, mert eljön az állatkertbe egy család, esetleg a nagy család, tehát három generáció együtt, mert az a jó az állatkertben, hogy külön-külön is megtalálják igen. a számításukat egyébként a különböző korosztály képviselői, de ráadásul ez egy értékes, együtt töltött idő. És ugye van egy érdekes mondás, ez az Interstellar című filmben volt, hogyha az ember szülő lesz, akkor onnantól kezdve az egyik fő feladata az, hogy a gyerekeinek majd felnőttkorban emléke legyen. Igen. És ez az állatkerti látogatásokkal kapcsolatban is ilyen, mert az szokott történni általában, hogy a gyerekek ott szereznek élményeket, a szülők, meg a nagyszülők meg általában mesélnek, vagy a saját korábbi, esetleg gyerekkori élményeikről, de akár lehet mondjuk randi élményekről, anyával akkor ismerkedtünk.
Igen, és
esetleg olyan történeteket is, amik valahogy így a családba keringenek, olyan családtagoknak az állatkerti élményeiből, akik lehet, hogy már nem is élnek, tehát olyan generációkat is összetudnak ezek az élmények kötni, akik az időbeli távolság miatt egyáltalán nem találkozhattak. Úgyhogy szerintem ez is fontos dolog. Hát arról nem is beszélve, hogy egyébként az állatkertek mondjuk a természetvédelem terén milyen feladatokat látnak el. Ugye a jeges medvénél az ember, hogyha alaposan megfigyeli, akkor a nyári melegben, igen. akkor ott van egy medence.
Igen.
Amiben bármikor belecsobbanhat. E tekintetben a jegesmedve előrébb van, mint mondjuk én, akinek nincs otthon medencéje. Úgyhogy, és közben a vadonban sem olyan rózsás a helyzet, persze. mondjuk akár, ha egy jegesmedvéről beszélünk, tehát még
mondom,
tudom, hogy még mindig
átítni.
Sokaknak az van a fejében, hogy hát az állatkert az kicsit olyan börtönszerű, mert hogy a vadonba boldogság érzésével eltöltekezve szögdítsenek jobbra-balra az állatok szemben az állatkertben, ahol hát úgymond szegények be vannak zárva, de ugye ehhez képest azt látjuk, hogy azért a vadonban nem feltétlenül mindig olyan nagyon csili-vili a helyzet, hogy
nem
ezt
biztos,
a kifejezést használja. Az állatkertet,
vadonban.
Egy jó állatkertet mi nem, inkább menedékhelynek tekintünk az állatok számára.
Muszáj lezárnunk ezt az etapot, mert nagyon elbeszélgetünk az időt, de egyébként nagyon hasznosan és érdekesen. Egy kicsit zenélünk, aztán jövünk vissza.